Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás, meg is szabadítja Izraelt minden bűnéből. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, még mindig így online formában. Kérjük, hogy az Úr fordítsa a mi szívünket az ő igéje felé, és adjon áldást, üzenetet a számunkra. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel borulunk le előtted, hogy újra hallhatjuk a te igédet. Olyan jó, hogy ennek a világnak sötét egén megszólal az ége, fényt és világosságot ad a mi számunkra. És könyörülj, Urunk, hogy csak is erre figyeljünk, csak is az ige legyen nekünk a világosság, az útmutató, hiszen annyiféle hangot hallunk, hogy néha nem is tudjuk, hova figyeljünk, kire nézzünk, kinek a szavára adjunk, de Urunk, te kijelented, hogy nem olyan vagy, mint az ember, és ezért te nem hazudsz. Micsoda csodálatos üzenet ez, amit elmondtál Bálámon keresztül, és Uram, hadd legyen ez itt a szívünkben, hogy te mindig az igazságot mondod, és amit mondasz, az úgy van, vagyis ha kinyitjuk az ígét, és olvassuk, és keressük a feleletet, és amit megtalálunk, az valóban igaz. És te azt szerint cselekszel, és ha te azt mondod, hogy bízzál bennem, és ne félj, és megszabadítalak, akkor ez is igaz. És ha te azt mondod, velünk vagy a nyomorúságban, ez is igaz. És Urunk, add, hogy felszabaduljon a mi szívünk, a mi lelkünk mindenféle félelem alól, hogy tudjunk teljes mértékben rád figyelve, neked engedelmeskedni, hogy élhessük a mai világban is a te akaratodat. Hiszen olyan sok ember van, Urunk, aki el van keseredve, aki nem lát kiutat, nem talál megoldást. Hogy tudjunk mi is rád mutatni, mint ahogy tették a tanítványok, hogy igen, Jézus neve által van ma is új élet, reménység, békesség, mert Jézus feltámadt és él. Kérünk, hadd éljük át feltámadott jelenlétedet, és hagy csendesedjenek le a hullámok. Hadd éljük át, hogy Úr vagy te valóban minden vihar fölött, még a személyes viharaink fölött is. Kérünk így, adj nékünk csendességet, békességet, erőt, útmutatást, igéd és szent lelked által. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének első 12 verséből. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Még beszéltek a néphez, Péter és János, amikor odaléptek hozzájuk a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok, akik amiatt nehezteltek, hogy a népet tanítják, és hirdetik, hogy Jézusban van feltámadás a halálból. Ezért elfogták, és őrizetbe vették őket másnapig, mert már este volt. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a férfiak száma mintegy 5000 lett. Másnap aztán Jeruzsálemben összegyűltek a vezetők, a vének, az írástudók, és Annás, a főpap, valamint Kajafás, János, Sándor, és a főpapi nemzetség valamennyi tagja. Majd miután középre állították őket, feltették nekik a kérdést. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt? Akkor Péter Szentlélekkel megtelve így válaszolt. Népünk vezetői és Izrael vénei, ha e mai napon egy beteg emberrel való jótett felől vallattok minket, hogy mi által gyógyult meg, tudjátok meg ti mindnyájan, és Izrael egész népe, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll lesz előttetek egészségesen. Ez az a kő, amelyet ti, mint építők, megvetettetek, és amely mégis szegletkővé lett. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Kedves testvéreim, egy héttel ezelőtt még azt hallottuk, hogy a feltámadott Úr Jézus 40 napon át a tanítványaival volt, és a szívükre helyezte, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, és amikor ez megvalósul, erőt kapnak az Isten szent lelke által arra, hogy az ő tanúi legyenek. Először Jeruzsálemben, Júdeában, és így majd egész a föld végső határáig. És ez az ígéret beteljesedett. Pünkösd napján megtapasztalják, hogy az Atya tartja a szavát, és eljön a Szent Háromság Isten harmadik személye, a Szentlélek, és betölti a tanítványokat. És abban a pillanatban egy hatalmas fordulat áll be. Igen, 2000 évvel ezelőtt jött a nagy fordulat. Jézus meghalt a Golgotán, értünk, föltámadt a halálból, és onnantól kezdve az evangélium árad, ömlik szerte a világban, és tesz újjá embereket. Az életváltozás hatalmas fordulata érkezett meg a világba, és azt látjuk, hogy Péter, majd később egy kicsit vele együtt János is bizonyságot tesznek az Úr Jézus Krisztusról. És a negyedik fejezetben azt látjuk, hogy Jeruzsálemben, még mindig a templomban, ott a Salamon csarnokában sok ember veszi őket körül, és Jézusra mutatnak, róla tesznek vallást, és az emberek pedig hallgatják őket. Az előzménye Péter és János beszédének, amit a 9. versben maga Péter így mond, ha e mai napon egy beteg emberről való jótett felől vallattok minket. Az előzmény az, hogy Péter és János Jézus Krisztus nevében azt mondják egy születésétől fogva Sántának, hogy Jézus nevében kelj fel és járj. És ő fölkel, jár, bemegy a templomba, dicsőíti Istent, és akik ott vannak, azok mind csodálkoznak, és oda mennek az apostolokhoz, és várják a magyarázatot. Várják, hogy megmondják, mi történt itt, mert ilyet nem éltek azelőtt át. Ugye az az ember 40 éve, több mint 40 éve sánta, mozgásképtelen, Évtizedeken keresztül ott látták a templom kapujában, talán már észre sem veszik, úgy megszokták, nem is gondolta senki, hogy ennek az embernek az élete megváltozhatott. Borítékolva volt, hogy ez az ember sántán született, és úgy is hal meg. Senkit nem érdekelt, hisz úgy gondolták, mi változás jöhet itt. És hányszor van így az emberek életében, akár a saját magunk életében is. Úgy nézünk magunkra, hogy igen, már így telt el az életünk, így is fog befejeződni, nincs itt remény a változásra, ha elrontottam, úgy is marad. És az a csodálatos, hogy van egy jó hír, amit az apostolok hirdetnek, hogy ahogy ennek a sántának nem kellett úgy meghalni, ahogy született, nekünk se kell úgy meghalni, ahogy születtünk. Nekünk sem kell a bűneinkben meghalni, mert Jézus Krisztus által van szabadítás, van új életlehetőség, Jézus Krisztusban bekerülhetünk az Isten országába. Egész másképpen halhatunk meg. Jézussal mehetünk át ebből a világból az Isten világába. Sőt, nem csak átmehetünk, hanem már ezen a földön vele együtt járhatunk, élhetünk, őt dicsőíthetjük. Tehát Péter és János látja az embereket, akiknek kérdéseik vannak, és ők, így olvassuk, hogy beszélnek a néphez, szólnak a néphez. És ha Pétert és Jánost nézzük, hát akkor önmagában már ez is egy hatalmas csoda. Hiszen Péter és János egyszerű halász emberek, különösen Péter, évtizedeket a Genezáret-tó partján töltött, halászott. Esze ágában nem volt, hogy majd ő egyszer emberekhez, tömeghez, több száz vagy több ezer emberhez szól. Nem készült ő erre. De mi történik? Eljött a pünkösd, és az Isten szent lelke képessé teszi őket arra, hogy beszéljenek, másrészt, hogy kijöjjenek a falak közül. Ugye pünkösd előtt még arra se voltak képesek, hogy kijöjjenek a szobából. Most meg százak és ezrek elé oda tudnak állni. Micsoda változás! Az Isten szent lelke által elmúlt testvéreim a tömeg fóbiájuk. Már nem félnek a tömegtől. Felszabadultak arra, hogy beszéljenek, hogy meg tudjanak szólalni. Hányszor vagyunk mi görcsben, nem tudunk még egy embernek sem bizonyságot tenni. És ez a Szentlélek egyik csodája, hogy az addig néma, bezárkózott tanítványok egyszerre csak ott állnak sok ember előtt, és képesek beszélni. De miről beszélnek? Hát amíg oda mennénk, és látjuk őket, ne talán ismertük, mert vásároltunk annak idején halat Pétertől, akkor azt várnánk, hogy a legújabb halfajtákról fog minket tájékoztatni, a legújabb és legmenőbb halásztrükkökről, de nem arról beszél. Jézus Krisztusról. Jézus Krisztusról beszél egy halász. És testvérem, ez azt üzeni, hogy ha az Isten szent lelke betölti az életünket, ha Jézus tanítványai vagyunk, teljesen mindegy, hogy az élet melyik területéről jöttünk, melyik területén vagyunk, képessé tesz arra, hogy Jézusról tudjunk beszélni. Igen, ahogy tudott Péter korábban a halászatról, most úgy beszél Jézusról, de még azt is megkockáztatom, hogy lehet, hogy nem is nagyon tudott beszélni túl sokat a halászatról sem, mert ő neki a munka volt a vére, nem a beszéd. De a Szentlélek Isten átformálta. És merjük ezt hinni, hogy minket is képessé tesz, mert ennek a világnak szüksége van arra, hogy mutassunk Jézusra. hogy ebben a mai élethelyzetben, a mai valóságban is legyenek, akik azt mondják, ne féljetek, bízzatok, mert Jézus Krisztusban van megoldás az életünkre, a problémáinkra, ki lehet ebből a gödörből jönni, de vele. Tehát ezek beszélnek, és még annyit tegyünk hozzá, hogy ha úgy megfigyeljük, akkor tulajdonképpen ott Jeruzsálemben nem változott semmi. Tehát ugyanaz a szituáció, ugyanaz a helyzet, mint amikor ők bezárkóztak a négy fal közé. Nem körülöttük a világ változott meg, a változás bennük ment végbe. És olyan jó lenne ezt nekünk is megérteni. Annyit beszélünk róla, de mégis, mintha az látszódna, hogy mi mindig a külső változására várunk. Az ige meg arról tesz bizonyságot, hogy előbb bennünk kell, hogy történjen ez a változás, bennünk kell, hogy legyen igazi nagy fordulat, megújulás, és utána ez majd kifelé is fog hatni. Az ő bizonyságtételüknek megvan az eredménye. Most ennek a negyedik fejezetnek a sorrendjébe először az az eredménye, hogy jönnek a vezetők. Az az eredmény, hogy elterjed, hogy itt először is tömörülés van. Gondoljuk meg, akkor se lehetett. Római birodalom megmondta, hogy nem lehet. Mi volt a fő probléma? Még Jézus megfeszítése előtt, hogy sok ember hisz benne, és nagy csődület van, és mi fog történni? Ez nem fog tetszeni a rómaiaknak. És ugye, hát szabályozták, hogy is szóval mondják, hogy nincs semmi új a nap alatt. De jó lenne, ezt is úgy tudnánk. Nincs semmi új a nap alatt. Még akkor sem, ha úgy van ez tálalva. Micsoda új? Nincs itt új. No, de a lényeg az, hogy ugye mivel ők beszélnek, mert most már parancsnok a Szentlélekisten, hát észreveszik, hogy tömörülés van. Salamon templomába túl sok ember körülvesz két gyanús alakot. És jönnek a vezetők, és neheztelnek, megtudják, hogy ezek az emberek, ez a két gyanús alak, ugye tanítja az ott levőket. Bizonyára először azt gondolták, hogy valami lázítás megy, vagy toboroznak embereket Róma ellen, de amikor érdeklődnek, elmondják, ezek nem toboroznak, nem lázítást szerveznek, hanem tanítanak minket az Isten dolgaira. Megtanítják Isten országát. Olyan dolgokat mondanak el, amit még sose hallottunk Istenről, az ő munkájáról. És ugye eljött a Krisztus. Hát ezért megneheztelnek rájuk. Miért is neheztelnek? Én úgy látom, hogy először is azért, ugye mert ugye ezek főleg vallási vezetők, ezek nem politikai, vallási vezetői a népnek. És ugye itt van két ember, tanít, és persze, hogy nem tetszik nekik, mert hát nincs tőlük engedélyük. Nem az ő iskolájukba jártak. Ugye? Nem az ő iskolájukba jártak, nem tőlük kaptak kiképzést. Hogy jönnek ehhez, hogy tanítsák a népet? Ugye igen, nem az ő iskolájukba jártak, de egy jobba jártak. Ők Jézus iskolájába, a mesterébe, a Krisztuséba iratkoztak be. Ott végeztek három esztendőt. És személyesen a mester tanította őket. Tehát beiratkoztak Jézus iskolájába, és ha engedélyük nincs is a vezetőktől, de van elhívásuk és küldetésük az élő Istentől és az ő fiától. Mert ez a lényeg. Mert nem az a lényeg, kitől van papírunk, és kitől nincs, hanem az a lényeg, hogy van-e elhívásom, és ki vagyok-e küldve hogy maga a názáreti Jézus mondta, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká, és én ezt átéltem-e, hogy nekem mondja, és küld, és viszem, és mondom. Igen. És arra biztat az ige minket is, hogy iratkozzunk be a Krisztus iskolájába. Igen, iratkozzunk be. Ami azt jelenti, hogy kezdjünk el tőle tanulni. Tőle. Ne a másiktól. Ne a társadalomtól. Jézus Krisztustól. És van neki, testvéreim, tankönyve is. Igen, Jézusnak van tankönyve is. Bizonyára mindenki már beszerezte, és az a neve, hogy Biblia vagy Szentírás. Itt van, elérhető még online formában is elérhető. Rajtunk áll. Tehát erre biztat, tanuljunk Jézustól. Sőt, maga Jézus is úgy áll a tanítványok és mi elénk is, hogy hív, kövess engem, légy a tanítványom, tanulj tőlem, és a tananyagot Jézus az hitelesen elénk éli. Be is mutatja. Ugye valamikor a tananyagot be is mutatták. Aki valamilyen szakmát tanult, vagy láttunk régebről filmeket, olvasunk könyveket, hányszor van olyan jelenet, hogy a tanulónak azt mondja a mester, fiam, nézz rám, megmutatom, hogy kell csinálni. Nem úgy, ahogy te gondolod, gyere, megmutatom. Igen, Jézus így mutatja meg, hogyan kell megélni Istennek az akaratát, hogyan kell megélni az ő szavát ebben a világban. És Jézusnak az élete hiteles élet, hiszen a vérével pecsételte meg. Ő nem addig vitte ezt az iskolát, mondjam így, amíg megérte. Ezért hiteles. Hanem amikor már baja származott belőle, akkor is vállalta, hogy a legjobb tananyag az Isten akarata. És nem futott el a Gecsemánéból, és nem szállt le a keresztről, hanem meghalt. Sőt, még ott is megmutatta, hogy az a legjobb befejezés, amikor az Atya kezébe tudom tenni az életemet. Amikor a földi állomás végén az ő kezébe teszem az életem, és ki tudja oda tenni, aki ismeri, akinek kapcsolata van vele. De ha nem ismerem, akkor az úgy nehéz, de ha ismerem, akkor a kezébe tudom tenni. És Pál apostolnál is olvasunk arról, hogy mondja a gyülekezeteknek, ugye a Kolossei levélben el szoktuk olvasni, az úrvacsora vétel után ez az elbocsátó szép üzenet, ugye, hogy ahogyan, amint a Krisztus, vagy ahogyan a Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Tehát ez a gyülekezeteknek a minta, ahogyan a Krisztus is. És nem csak a megbocsátásban, hanem mindenben, ahogyan ő. És ebben a mai élethelyzetben is föl lehet tenni a kérdést, amikor annyiféle eligazítást kapunk, hogy a Krisztus hogyan? És akkor ő fog nekünk választ adni, útmutatást adni az ő igéjén keresztül. Tehát tanítják a népet, és ezen föl vannak ugye háborodva, mert nem adtak engedélyt. És van még egy másik üzenete, hogy nem csak, hogy tanítanak engedély nélkül, hanem mást is mondanak, mint a hivatalos amit hivatalosan kiadtak. Mint más az ő tanításuk, üzenetük, mint a hivatalos álláspont. Ugye, mert ha ugyanazt mondták volna, mint a vezetők, akkor semmi bántódásuk nem esik. Ugye, mert a vezetők azt mondták, hogy az a názáreti Jézus az Isten káromló volt, jogosan ítéltük halálra, ott volt a helye a kereszten, meghalt, vége. De ők arról beszéltek, hogy Jézus föltámadt. Ez a hivatalos álláspontnak az ellenkezője. És merik vállalni, testvéreim? És ez is lényeges, hogy merjük-e mi a Krisztusét vállalni, akkor is, ha szembe megy a társadalom által elvártakkal. Mert nekünk mindig azt kell hirdetni, élni, amivel ő bíz meg bennünket. És ugye ezek azt hirdetik, hogy van feltámadás Jézusban. Hát ez egy óriási üzenet, és ráadásul ugye ott vannak a szadduceusok is. Akik meg azt mondja, nincs feltámadás. Tehát ők nem tették szalonképessé a prédikációt, hogy úgy mondjam. Ha itt vannak a szadduceusok is, ja, akkor nem beszélünk feltámadás. Dehogy is nem, hát az a lényeg, hogy Jézus meghalt, és harmadik napon feltámadt, és felment az atyához. Hát Jézus feltámadása nélkül üres, erőtelen, semmit érő a hitünk, és ezt nem én mondom, Pál mondja. Ha Krisztus nem támad föl, hiába való a ti hitetek, ezt mondja. És ők vállalják akkor is, ha tudják, hogy ennek lesz folytatása, és lesz is, azt olvassuk, hogy elfogták, őrizetbe vették őket másnapig, mert este volt. Péter tudta, hogy mire lehet számítani, és most nem fut el. Ugye? Tehát mennyi mindenben lehet látni a különbséget pünkösd előtt, meg pünkösd után. Pünkösd előtt nem ismerem azt az embert. Azt se tudom ki, hagyjatok már békébe, semmi közöm ehhez az egészhez. Olyan jó meleg ez a tűz. Jaj, hagyj melegedjek, és hagyjatok engem. Hagyjatok. És most mi van? Jó, megyek a fogdába. Semmi probléma. Micsoda változás. Micsoda változás. Nem fut már el. Már nem akar a világ tüzénél meleged, már nem dörzölődik, hogy de tudjátok, főpapok, azért nem egész úgy gondoltam, egyezzünk meg, hát, hogy jön ez ki, hogy a hitnek a tanítóit letartóztatjátok, ugyan már nem, mennek a fogdába, és úgy gondolom, hogy abban a fogdában valami olyan történhetett, ha nincs is leírva, de mi majd később Filippibe történik. Mert biztos, hogy ők is dicsérték az Urat. Hogy képessé tette őket arra, hogy tudják vállalni érte a szenvedést. Mert ez nem magától értetődő. Mi a magától értetődő? Mindig védjük magunkat. Mindig ki akarunk a szenvedés elől menekülni. És pünköst képessé teszi arra őket, hogy ezt vállalják. Óriási dolog. Aztán elmondja a Szentíró, hogy akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a férfiak száma mintegy 5000 lett. 5000 férfi, meg a gyülekezet, ma úgy mondanám. Egy szempillantás alatt a semmiből egy mega gyülekezet jön létre, mert a 5000 férfi mellé még oda kell számolni azért nőket, meg gyerekeket is. Sokkal többen vannak, mint 5000. Egy mega gyülekezet az Isten szent lelk által egy fillér nélkül. Egy fillér befektetés nélkül, pénz nélkül 5000-es gyülekezet jött létre, és ez a gyülekezet növekszik. Nem fantasztikus? Nem szól a dolog pénzről, nem kérnek senkitől, de az Isten szent lelke munkálkodik, és emberek élő hitre jutnak. Döbbenet. Tehát ilyen hatalmas ereje van az Isten lelkének. Tehát a lélekre van szükség. És hogy én azt mondom, pénz nélkül, hát mit mondott Péter és János? Drága barátom, itt az ékes kapuban, ne haragudj, de fillérem nincs. Se aranyam, se ezüstöm, de amin van, ez a nagy dolog. Ha az egyháznak nincs pénze, de van valami más. Hogy itt van a bennünk, köztünk az élő, föltámadott Jézus, aki ma is tud munkálkodni, ma is tud hatást kifejteni az emberekre, meg tudja változtatni a gondolkodást, meg tud szabadítani a bűnből, új irányba tudja állítani az életünket. Esélyt ad egy új, egy jobb, egy más életre vele. Hát ezt nem tudja megadni senki, csak egyedül ő. Akik hallgatták az igét. És ez azt mutatja, hogy ott történik valami más változás, ahol hallgatják az igét, vagyis ahol hirdettetik az igét. Ahol az ige hirdetés az Jézusra mutat. Ahol ő van a középpontban. Hát itt is az volt a nagy, hogy az emberek azt hitték, hogy Jézus meghalt, és most valaki arról beszél, hogy hát Jézus él. Itt van és cselekszik. És ezek az emberek ezt befogadták a szívükbe, hogy igen, nekünk ilyen Krisztusra, megváltóra van szükségünk, aki nem csak múlt, hanem jelen és jövő. Mert él, és akihez oda tudok fordulni. Tehát hallgatni kell az igét, mert az ige az igazság, hallgatni kell az igét, mert a hit hallásból jön létre az Isten igéje által. És ugye Péter nem csak beszél a levegőbe, hanem ott van az a meggyógyult ember. Nem lehet eltagadni, hogy itt történt valami. Ugye majd később meg is mondják a vezetők, hogy hát igen, nem tagadhatjuk, mert itt van. Tehát az ember életének a megváltozása hitelesíti az ő bizonyságtételüket. Hitelesíti az Isten szavát, igéjét. És testvéreim, hát hitelesíti annyi, megváltozott életű emberrel találkoztunk már. Hányakat láttunk úgy, hogy hát legszívesebben elmentünk volna mellettük, ha a régi állapotukban látjuk. És aztán egyszer csak elmondják, hogy találkoztak a feltámadott názáreti Jézus Krisztussal, és megszabadultak alkoholizmusból, drogból, kijöttek a hajléktalan életformából, meg sok más egyéb nyomorúságból, rendbe jött az életük. Hát elég ez nekünk? Bizonyíték ez, hogy Jézus él? Igen, ez volt a bizonyíték, hogy Jézus valóban él, mert egy ember életét csak is egy élő személy tudja megváltoztatni, cselekedni, csak élő tud. És ahogy ott vannak körülöttük a vezetők, kérdezik őket, hogy ugye következő nap kihozzák a fogdából az apostolokat, és kérdezik, hogy milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt. És azt olvassuk, hogy akkor Péter Szentlélekkel megtelve így válaszolt. Tehát nem ő készített magának védőbeszédet, hogy minél jobban próbáljam finomítani a dolgoknak az élét, hogy megússzam a büntetést, hanem fölfelé figyel. Védőbeszéd helyett megüresíti a szívét, és betölti a Szentlélek, és ad neki arra az élethelyzetre választ. Igen, ha mi figyelünk fölfelé, akkor mindig az adott helyzetünkben az Úr ad választ. Feltárja előttünk, hogy ott mit és hogyan tegyünk. Mert magunktól nem tudnánk jól megoldani. Mert ugye mindig mi azt keressük, hogyan lehet ebből jól kijönni, hogyan lehet megúszni. És Péter pedig arra figyelt, hogy mit mond a Szentlélek, és hogyan lehet bizonságot tenni. Tehát Péternek pünkösd után az az első szempontja, hogy az adott helyzetben miként tudok a lehető legjobban vallást tenni Jézusról, miként tudom őt odaállítani a hallgatóságom elé. És mindegy, ki a hallgatóság, emberek, sokasság, vagy vezetők, mert mindenkinek, hogy is mondja. Tudjátok meg mindnyájan, mindenkinek meg kell tudni, hogy mi történt. Mindenkinek tudomást kell venni arról, hogy az Isten mit cselekedett, értünk. Hogy hogy szereti ezt a világot, és igen, ideadta a fiát, értünk. És hogy ki az? Az a Jézus, akit ti megöltetek. Az a Jézus az Istennek a fia. Ezt meg kell tudnotok. Tudjátok meg, mindnyájan Izrael egész népe, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, azt Isten feltámasztotta a halálból. Szembesülnötök kell az igazsággal, hogy Isten igenis elküldte a fiút, de nektek nem kellett. Nem kellett. Nektek császár kellett. Nem a király, nem a királyok királya, aki árruhába jött, egy ács és egy tanító ruhájába. Nem ő kellett, a fényes ruhájú, koronás császár. Ezért megöltétek. De Isten feltámasztotta. Kioszta a halálból. Mert nektek is csak egy darabig van lehetőségetek, és Isten még ott is tud cselekedni, ahol ti már azt gondoljátok, hogy itt már az Isten sem tud mit csinálni. És kihozta a halálból Jézust. Ezzel szembesülnötök kell, ez fontos, ezt meg kell tudni mindenkinek. Jézus által legyőzetett a halál, legyőzetett a bűn, Isten olyan dolgot cselekedett, amit mindenkinek tudni kell. Jézus Krisztus feltámadása által egy hatalmas fordulat ment végbe, megváltozott a világ. És ezt tudomásul kell venni. És sokszor a probléma az, hogy úgy élünk, mintha ez a változás nem jött volna el. Mintha Jézus nem támadt volna fel, de mi már pünkösd vagy, húsvét, és pünkösd után vagyunk. Nekünk úgy kell élni, hogy Jézus kijött a sírból, meg eljött a Szentlélek, aki vezesse, segítse, erősítse a tanítványokat, és tovább vezesse. Igen, úgy kell élni, hogy Jézus feltámadt. És ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy van lelki föltámadás. Ez azt jelenti, hogy a saját síromból is kijöhetek, igen, abból a bezárkózott, tehetetlen, reménytelennek látott életemből. Amikor azt mondom, hogy igen, én nem tudok változtatni, rajtam nincsen segítség, és erőt vesznek a szenvedélyeim, és meg vagyok kötözve, de nincs, aki elvágja ezeket a kötelékeket. Igenis van. Mert Jézus feltámadt. Erre kell gondolni. Jézusig a bűn volt az Úr. A feltámadás, a kereszt és a feltámadás után Jézus Krisztus az Úr. Új lehetőségek. A Golgotáig nem volt lehetőség a bűnbocsánatra, a kegyelem átélésére. Igen, Izrael népének egy szinten, de azon túl a nem zsidók ezt nem tudták átélni, sőt, még a zsidók sem úgy, ahogy majd Jézusban. Tehát új lehetőségek jöttek el, Jézus feltámadása által, és ezt ezzel élhetünk, ezt megragadhatjuk. És tovább viszi a bizonságtételt, hogy ez az a kő, amelyet ti, mint építők megvetettetek, és amely mégis szegletkővé lett. Isten úgy látta jónak, hogy Jézus egyszerű emberi formába jött el, ő a fia, Isten benne gyönyörködött, mert Jézus az ő akaratát vitte végbe. Hogy mond Jézus, azt teszem, amit az én atyám mond, és ti meg megvetettétek. Mert nem úgy jött el, ahogy elképzeltétek. Ez nagyon fontos, megvetettétek, holott ő a szegletkő, ő a legfontosabb része az épületnek, az összetartó szegletkő, vagy mondhatnánk alapkőnek is. A lényeg az, ez a legfontosabb, és ti megvetettétek. Mert nem úgy nézett ki, ahogy megálmodtátok. És nagyon fontos, hogy Jézusra figyeljünk, mert Isten az ő munkáját nem a mi álmainkhoz, meg elvárásainkhoz igazítja, hanem az ő akaratát Krisztusban teljesíti be minden szinten. És jó, ha erre figyelünk, és még hangsúlyozza Péter, leszögezi, nincs üdvösség senki másban. Vagyis, megvetettétek ugyan Jézust, és ti valami másra vártok, aki jobban passzol nektek, de nincs más. Senki nem tud megmenteni a kárhozattól, az Isten ítéletétől, csak a názáreti Jézus Krisztusba vetett hit, mert ő fizette ki az adósságot a kereszten. Nincs más, ne keress más, ne várj más, mert lemaradsz. Nagyon lényeg, hogy az nincs más név, akiben üdvözülhetnénk, akiben lenne megmentésünk és megtartatásunk. És az egész Szentírás erről beszél. Mennyi próbálkozás volt más nevet hívni, máshol keresni a segítséget, csak ne az élő Istennél. Hát gondoljuk meg például Ábrahám, a még nem ismert, nem hallotta, hogy az élő Isten elhívja, megvoltak az istenei. Oda ment, és nem tudtak rajta segíteni. Hát 70 éves koráig biztos véresre térdelte a térdeit a bálványai előtt, és könyörgött, hogy adjanak neki gyermeket. És nem volt semmi. Nem hallott egy szót, egy választ. És egyszer átéli, hogy egy ismeretlen, de élő Isten szól, és tudja, hogy kicsoda ő. Ismeri az életét. És azt mondja, hogy ha követsz engem, ha figyelsz rám, adok egy új földet, és lesz utódod annyi, mint égen a csillag. Hát senki ezt nem tudta neki. És megtapasztalta, hogy akkor igen, ez az Isten él. És erre hallgatok. Vagy kiáll Illés a Kármel hegyén. Hozzátok ide a Bál prófétákat mind, és odaviszik, és rengeteg oltárt készítenek, és minden, és imádkoznak reggeltől estig, és nem történik semmi. És Illés csak azt mondja, hogy Uram, itt vagyok, és dicsőítsd meg magad, és adj tüzet, és abban a pillanatban van, mert Isten él. Igen, más nem segít, se Bál, se Mammon, senki. Csak egyedül ő. Nincs más név, nincs másba segítségünk, de jó, hogy ő van. És ezért adjunk hálát, és köszönjük meg az Atyának, hogy ideadta nekünk a fiút, és kapaszkodjunk belé, és kövessük, mert nem csak megment, meg is tart. Ő tart meg az új életben, a keskeny úton, és adja az Úr, hogy így vele együtt menjünk, együtt tovább az életútján, a célba, a dicsőségbe, az örök életre. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, megköszönjük neked, hogy átalakítottad Pétert és Jánost. Olyan csodálatos látni, hogy amit te mondasz, az megvalósul. Azt mondtad nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, várják meg az Atya ígéretét, mert el fog jönni a Szentlélek, betölti őket, s erőt kapnak. És Uram, tényleg így történt. Azok a gyáva, félénk emberek pünkösd után erőt kapnak. És, és nem csak erőt, hanem mondani valót, üzenetet tőled és rólad. De nagy dolog, és így formáld a mi szívünket, hogy ott, ahol vagyunk, legyen üzenetünk, mondani valónk, hiszen Péter és János úgy állt ki pünkösdkor majd itt, a Sánta meggyógyulása után is, hogy nem készítette el előre a prédikációját, még sugógépesen volt, Uram, és már 5000-es a gyülekezet, Uram. És még nincs templomuk sem. De van 5000 élőhitű ember, valami új elkezdődött, mert van Szentlélek, Uram, így töltsd be a mi szívünket, lényünket, és szólj, és munkálkodj általunk, és tégy képessé, és hisszük, hogy képessé is teszel arra, hogy a magunk helyén rólad tudjunk beszélni. Igen, mert te vagy az élet. És ők is azért tudnak, mert megtapasztalták saját magukban az életük változását. A te hatalmadat, Uram, és aki ezt átéli, annak van mondani valója. Aki megtapasztalja, az tud dicsőíteni téged, mint ahogy az a Sánta is. Nem is szól, csak egyszerűen hálás volt a szíve, hogy annyi évtized után tud járni, amit soha nem gondolt volna, hogy ez vele megtörténhet, és egyszerűen csak hálás és dicsér, és ez a bizonyságtétel, Uram. És látják sokan, és aztán oda mennek, hogy hallják az igét. Ó, tedd ilyenni az életünket, hogy azt látva egyre többen akarják hallani az igét. Mert a hit hallásból van, a hallás pedig a te beszéded által. És kérünk, így dicsőítsd meg magad a mi korunkban, a mi világunkban, amikor az emberek mindenhonnan várják a segítséget, a megoldást, a javulást, csak éppen tőled nem. És a tiédnek az élete, az én életem, a mi életünk szóljon rólad. Hogy tudjunk rád mutatni, hogy tudjuk mi is elmondani, hogy tudjátok meg, hogy Jézus Krisztus neve által lettem mássá, vett más irányt az életem, vagy gyógyultam, vagy jöttem ki egy nehéz szituációból, szabadultam meg a bűneimből, szenvedélyekből. Ó, Uram, erre taníts minket, és vigy tovább, és ott, hogy a mindennapokban mindig rá tudjunk figyelni. Olyan jó látni, hogy Péter és János tudta, hogy majd te megadod az üzenetet. És Uram, így kérjük mi is, hogy mindig rólad beszéljünk. Ne igazítsuk ahhoz, amit elvárnak, hanem mindig a te akaratodhoz. Köszönjük, hogy nem csak idáig tart veled a kapcsolat a templomig, hanem amikor, Uram, befejeződik egy istentisztelet, akkor továbbra is veled maradhatunk az otthonunkban, vagy amikor kilépünk a munkahelyünkre, és tedd ezeket a helyzeteket is élővé, bizonyságtétellé, és ahogy tőled tanuljunk mi is, ahogy a tanítványok. És segíts, hogy minél jobban forgassuk a tankönyvet, minél jobban mélyedjünk el benne, hogy megismerjünk téged, hogy a nehéz időkben se féljünk, hanem benned bízzunk. Köszönjük, hogy mindezt várhatjuk, kérhetjük tőled. Kérünk, Urunk, a betegekért, a nehéz élethelyzetben levőkért, hogy tudjanak hozzád kiáltani, hadd lássák meg, hogy igen, a te neved által állhat helyre az életük, kezdhetnek egy újat, még úgy is, ha adott esetben a külső körülmények maradnak, vagy még rosszabbak lesznek, de mégis egy újat lehet veled kezdeni, másképp élhetjük meg még a bajt, a nyomorúságot is, ha te vagy az életünk ura és kormányzója. Áldott légy, mindezért könyörgünk a egyedül lévőkért, családokért, gyermekekért, fiatalokért, házaspárokat, és a te kezedbe tesszük, Urunk, te add, hogy veled legyenek egyéért ezek a kapcsolatok. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy új rendelkezések láttak napvilágot, ami azt jelenti, hogy 19-től, azaz holnaptól kezdve lehet Isten tiszteleteket tartani már a helyszínen is. Na most egy olyan szabályozás van, hogy 15 négyzetméterenként egy személy foglalhat helyet az adott helyiségben. Ez a mi templomunkban 7 embert jelent, és ez azt hozza magával, hogy most már 7 közi alkalmainkon, kedden, csütörtökön este 7 óra, 6 órától itt tartjuk az Isten tiszteletet, és lehet jönni. Vasárnap szintén most már templomban is lesz Isten tisztelet, meg online is fogjuk közvetíteni, de ez a 7 fős korlátozás azt jelenti, hogy hát így nem tudunk sokan együtt lenni, de kérjük azt, hogy még a héten figyeljék a híradásokat, és hogyha esetleg még lesz valami enyhítés, változás, azt majd a gyülekezet Facebook oldalán közzé tesszük. Ha a helyzet úgy hozza, fogunk 2 Isten tiszteletet tartani, de még ezt fogjuk a héten pontosítani. Másrészt, aki Isten tiszteletre jön, az előírás szerint negatív teszttel kell rendelkeznie, amit magával kell hozni azért, hogyha ellenőriznék. Másrészt ez a FF, nem tudom hányos maszk kell, hogy legyen, meg ami még fontos, hogy ezek a szabályozások, tehát a maszk, vagyis a teszt 65 éven fölüliek számára nem kötelező. Tehát 65 év fölött nem szükséges teszt, lehet jönni a Isten tiszteletre. Aztán a többit majd közzétesszük. Hát az Úr legyen mindenkivel, hordozzuk ezt a helyzetet imádságba, hogy adjon az Úr változást, Isten velünk, viszont látásra.